Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Európában ismét erősödik az antiszemitizmus és a szélső baloldali erőszak, jelentette ki a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a budapesti Terrorháza múzeumban tartott megemlékezésen. Rétvári Bence úgy fogalmazott, hogy Európa immunrendszere meggyengült, ezért nem tudja visszaszorítani az antiszemitizmust, és nem akarja visszaszorítani az illegális migrációt, a szélső baloldali erőszakot. Idézte az Európai Alapjogi Ügynökség vezetőjét, aki szerint Európában antiszemita hullám tapasztalható. Azt mondta, ez a közel-keleti konfliktus és az illegális migráció eredménye. A szélső baloldali erőszak terjedésére példaként említette azt az antifa támadást, amelyet 2 éve Magyarországon követtek el, közölte az embervadászat egyik elkövetője, azóta európai parlamenti képviselő lett. Jogalkotóvá vált az, aki a legalapvetőbb jogot nem tiszteli, emelte ki. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2024. júliusában az előző év azonos időszakához képest 20 ezer fővel 4 millió 765 ezerre bővült a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatottak mellett a gazdaságilag aktívak száma is tovább nőtt. Számuk 2023. júliusához képest 36 ezer fővel 4 millió 974 ezerre bővült, miközben a munkanélküliek aránya változatlanul alacsony maradt. Ezzel Magyarország ebben a hónapban az Európai Unió 7. legalacsonyabb munkanélküliségű országa volt, írta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára az MTI-nek küldött közleményében. Szomba Sándor kiemelte, hogy a júliusi munkaerőpiaci adatok is az aktivitás növelését célzó programok eredményességét tükrözik, folyamatosan olyanok jelennek meg a munkaerőpiacon, akik korábban inaktívak voltak, ezáltal töretlenül bővül az aktivitás, a munkaerőpiacra lépők többsége pedig szinte azonnal el is tud helyezkedni. A magyar kormánynak az a feladata, hogy segítse a fiatalokat a Kárpát-medencében, hogy olyan jövőjük legyen, amire bizton támaszkodhat a nemzet, ezért a Sapientia RTI Magyar Tudományegyetem újabb belvárosi ingatlanának felújítását támogatja 560 millió forinttal Kolozsváron. Jelentette be Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az erdélyi városban. A város főteréhez közeli műemléképület korszerűsítése után a Makovesz program vendégtanárainak és a szakkollégiumoknak biztosít majd otthont. Nekünk az a feladatunk, a küldetésünk, hogy a magyar fiatalok a Kárpát-medencében egyszerre legyenek versenyképesek és őrizzék meg a magyar identitásukat. Hangsúlyozta Hankó Balázs a Jókai utca 5 szám alatti ingatlan udvarán tartott sajtótájékoztatón. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta az mRNS alapú mRESVIA oltóanyag használatát az RSV vírus okozta alsó légúti megbetegedések kezelésében 60 év felettiek esetén, derült ki a testület brüsszeli közleményéből. A Moderna gyógyszergyártó által kifejlesztett mRESVIA az első mRNS alapú vakcina, amelyet az Európai Unió a koronavírus okozta COVID-19 mellett más betegség ellen is jóváhagyott. A brüsszeli bejelentésben kiemelték, hogy bár a vírus általában enyhe tüneteket okoz, veszélyes lehet csecsemőkre, illetve idősekre nézve. Hollandiában a miniszterelnök biztonsági okokra hivatkozva kitiltotta a mobiltelefonokat és a mikrofonnal ellátott egyéb elektronikai eszközöket a kabinetülésekről. A kormányfő a korábban a holland titkosszolgálatot vezető Dick Schoof magától értetődőnek nevezte a rendelkezést. A Dutch News című holland hírportál pénteki ismertetése szerint értésre adva, hogy a döntést az esetleges Kim tevékenység elkerülése érdekében hozzák meg. Judith Uttermark belügyminiszter óvatossággal magyarázta a rendelkezést, hozzátéve nincs bizonyíték arra nézve, hogy külföldi titkosszolgálatok hallgatnák le a tárca vezetőket. A rendelkezés értelmében a telefonokat, a laptopokat és az okosórákat az erre a célra az üléstermen kívül elhelyezett zárható dobozba kell tenni, a kabinetülésen pedig csupán papírra lehet jegyzeteket készíteni. Mindazonáltal szüneteket is be fognak iktatni, amelyek során a résztvevők használhatják telefonjukat. Az országban tavaly szintén biztonsági okokra hivatkozva már megtiltották a köztisztviselőknek, hogy céges telefonjukra telepítsenek bizonyos applikációkat. Végül az időjárásról. Napos, száraz időre van kilátás, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Napközben legfeljebb a Dunántúli északnyugati részén élénkülhet meg a déli eszél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa indonéziai apostoli látogatása elé. Interjú Ignácius Suherio dzsakartai érsekkel. Mi, indonéz katolikusok, szeretjük a hazánkat. A Vatikáni jóvá hagyta a spanyolországi Candavillában a fájdalmas szűzanya iránti tiszteletet.
Interjú Ignácius Suherio dzsakartai érsekkel. Mi, indonéz katolikusok, szeretjük a hazánkat. Ferenc pápa közelgő indonéziai útja elé a Fidesz olasz katolikus missziós hírügynökség interjút készített Ignácio Suherio dzsakartai érsekkel. A főpásztor őszintén beszél a szigetország múltjáról, a katolikusok történelmi nehézségeiről, de büszkén szól arról az örökségről, amelyel az indonéziai katolikusok Krisztus hiteles követésével jelentős mértékben hozzájárultak mind a mai napig a rendkívül összetett társadalom egységéhez és a békés együttéléshez. Mint ismeretes, Ferenc pápa másfél hét múlva, szeptember 2-án, hétfőn, az eddigi leghosszabb, összesen 11 napos apostoli útjára kell, amelynek során felkeresi Indonézia, Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor és Szingapúr országait. Elsőként a térség legnagyobb országát, Indonéziát látogatja meg szeptember 3-a és 6-a között. Indonézia több mint 275 millió lakosával a világ negyedik legnépesebb országa, egyben a legnépesebb muszlim többségű ország. Ázsia egyetlen olyan országa, amelynek területe átnyúlik a déli féltekére. A szigetvilágból álló Indonézia lakosságának 8%-a keresztény, közülük a katolikusok száma meghaladja 10 milliót, vagyis a lakosság 3,6%-át adják. A pápa látogatás eseményének előkészítésére a Fidesz olasz katolikus missziós hírügynökség interjút készített Ignácio Suhario dzsakartai érsekkel. Az indonéz főváros katolikus székesegyházában a belépőket egy hatalmas kivetítő köszönti Ferenc pápa képével, a látogatás mottójával, alul pedig egy számláló mindig frissítve jelzi, hogy még hány nap van hátra a pápa látogatásig. A Fidesz missziós hírügynökség riportját Paolo Affatato újságíró készítette a dzsakartai érsekkel, aki először egy általános képet kért az Indonéziában élő katolikus egyházról. Indonézia nagyon nagy ország, és a helyzet szigetenként nagyon változó, minden szinten, földrajzi, társadalmi, kulturális és vallási tekintetben, miként a fejlettségi szint és az oktatás terén is. Ez az erős sokszínűség mind a bizonnyal érték, de valójában egyúttal nagy kihívást is jelent a nemzet egysége érdekében. Általánosságban elmondható, hogy az indonéziai katolikusok harmóniában élnek a nemzet többi részével, a társadalom különböző összetevőivel, amelyek nagy többsége az iszlámot vallja. Már a katolikus egyház kiterjedtségében és jelenlétében is nagy különbségek figyelhetők meg a szigetországban. Keleten, Floresben, a Nusa Tenggara tartományban találunk egy szigetet, ahol a lakosság döntő többsége katolikus. Ellenben például Nyugat-Szumátrában alig találunk katolikus hívőt. Ebben a nagyon összetett helyzetben azonban közös vonásunk, hogy egyszerűen és szeliden teszünk tanúságot a hitünkről, és jó viszonyt próbálunk ápolni a többi emberrel. Az indonéz püspöki konferencia adatai szerint a több mint 275 millió lakosból hozzávetőleg 10,5 millió a katolikus hívő szerte az ország 34 tartományában. Melyek a katolikus jelenlét legfontosabb mozdulatai az ország történetében? A 14. században néhány ferences misszionáriussal történt első kapcsolatfelvétel után az első portugál misszionáriusok 1500 elején érkeztek a Molukkák szigetére és hirdették az evangéliumot. Szavéri Szent Ferenc a missziók védőszentje az 1500-as évek közepén szállt partra és folytatott eredményes missziós tevékenységet. Ezt követően kálvinista holland gyarmatosítók érkeztek, és maradtak itt 350 éven át, akiknek a jelenléte gátolta a katolikus hit terjedését, ezért a katolikus hitélet visszaesett. Csak a 19. században adott a holland kelet-indiai társaság a katolikusoknak missziós szabadságot. Itt Jáván hálával emlékezünk Frans van Litt, holland missziós atya jelenlétére, aki a 20. század elején evangelizálta a sziget központját és megalapította az első katolikus szemináriumot. Ez egy nagyon hosszú történet, amelynek utolsó szakasza Indonézia függetlenségének 1947-es kiáltásától kezdődik. Emlékezetes, hogy akkor a Szentszék az első között ismerte el az új nemzetet, és így 1947 óta a Vatikán képviselője már hivatalosan is működött Dzsakartában. Általánosságban érvényes, hogy az itt szolgáló katolikus misszionáriusok közel álltak a helyi lakossághoz, és osztoztak az önálló nemzeti válás iránti vágyukban. Miben nyilvánult meg ez a közelség? A holland, majd japán gyarmati időszakban a misszionáriusok nagyon egyértelműen kifejezték Indonézia függetlenségének támogatását, főként 15. Benedek pápa Maximum Illud apostoli levele után. A misszionáriusok közül kiemelkedik Alberto Soeja Pranata, jezsuita atya alakja, aki 1940-ben az első helyi indonéz püspök lett, és aki a Van Litt szeminárium tanulójaként ma is az államától elismert nemzeti hősök egyike. Egyébként megállapítható, hogy a helyi katolikus egyház a kezdetek óta szerves részét képezi az indonéz társadalomnak. Ma is valljuk Alberto Soeja Pranata püspök mottóját. Legyünk 100%-ban katolikusok és 100%-ban indonézek. elmondhatjuk, hogy Indonézia szerte a katolikusok az összetartozás szellemében élnek. A püspök szerint a katolikusok annak a tudatában élnek, hogy szentek legyenek, hogy Krisztus nyomdokait kövessék, hogy tanúságot tegyenek róla ott, ahol élnek. Mi, indonéz katolikusok, folytatja az érsek, szeretjük a hazánkat. Tisztelettel tekintünk rá, és hitünk ihletésével élünk benne. Ez konkrétan azt jelenti, törekszünk arra, hogy nagylelkűek, jótékonykodóak, könyörületesek legyünk országunk az egész hatalmas indonéz lakosság iránt. Hogyan ült konkrétan testet napjainkban ez a hozzáállás a sajátosan összetett indonéz kontextusban? Kérdezi a Fidesz missziós hírügynökség tudósítója. A pátria, a szülőföld iránti szeretetnek ez a mai magatartása az alkotmány alapját képező Pankasila, az öt alapelv kartája értékeinek mindennapi gyakorlása során fejeződik ki és válik érthetővé. A jakartai érsek válaszában példaként említi, hogy az egyházmegye 2016-tól 2020-ig tartó 5 éves időszakában minden évben közösségben együtt reflektáltak a Pankasila egy-egy alapelvére, átültetve azt a mindennapi életbe, figyelembe véve hitük sajátságos szempontjait, ami megerősítette mind a hitüket, mind pedig az Indonéziához való tartozásukat. Az első alapelv az egy Istenbe vetett hit, amelyet még katolikusok 16. Benedek pápa 2005-ben megjelent első enciklikája, a Deus Caritas Est tükrében tanulmányoztunk, és egyúttal abban az évben, 2016-ban ünnepeltük az irgalmasság jubileumát az egész egyházzal együtt ezzel a mottóval: Isten szeret minket és irgalmas hozzánk. A második alapelv az emberség. A kérdés, amit feltettünk magunknak, az evangéliumra vonatkozott. Ki a fele, barátom? Ha arra gondolunk, hogy Indonézia több mint 7000 etnikai csoportból áll, különböző kultúrával, történelemmel és hagyományokkal. A szomszédom mindegyike az én fele, barátom, ebből a hatalmas indonéz mozaikból. A harmadik elv az egység. Indonézia egységének aktualizálása során azt láttuk, hogy ennek egyenes következménye van, mert ugyan különbözőek vagyunk, de mindannyiunkat ugyanaz az emberség köt össze, és építi meg az ország egységét. Indonézia mottója egyébként is egység a sokféleségben. Mindezt egészen különös módon juttatjuk kifejezésre a Mária tiszteletünkben, mert Szűz Máriában közös édesanyánkat szeretjük, és így született meg Mária, a minden etnikai csoport anyja, akinek ikonja a nemzeti fejét piros színekkel, fölötte az ország szimbóluma sas alakjával, valójában mindenki számára közös anya. Így látjuk őt a jakartai katedrálisban is, és amikor őhozzá folyamodunk, akkor piros és fehér gyöngyökből készített rózsafüzét osztottunk szét, és így imádkoztunk együtt. A negyedik alapelv a bölcsesség vezette demokrácia, amelynek átelmélkedéséhez a keresztény szapienciát, Krisztus bölcsességét hívtuk segítségül, főként a közösségi megkülönböztetés és a szinodális út megtapasztalása által. Mindeközben tekintettel voltunk az indonéz nemzet eredetére, ami arra készített bennünket, hogy ne egyénileg, hanem együtt gondoljunk a jövőnkre, az egész nemzet keretén belül. Számunkra az egyházi hierarchia egy olyan szolgálat, amely meghallgatja a Szentlélek szavát, aki az egyház közösségeihez szól. Így lép be a demokrácia elve az egyházi közösség életébe a szinodalitás gyakorlatával. Végül az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság megfontolása során fellépett a világjárvány, ami által még jobban megtapasztalhattuk a szegényekre és betegekre, és a leginkább rászorulókra és kiszolgáltatottakra irányuló figyelmet, hitbéli, etnikai vagy kulturális különbségtétel nélkül. Ennek a különleges helyzetnek a hatására készítettük és helyeztük el a székesegyházunkban a Hajléktalan Jézus szobrát, hogy emlékeztessen mindnyájunkat, Krisztus jelen van a szegényekben, a peremre szorultakban és a kisebb mizettekben. Zárul a Fidesz Orosz Katolikus Hírügynökség riportja, amelyet a Szent Atya közeli apostoli útja számára előzetesként készített Ignácio Suhario dzsakartai érsekkel.
A Vatikán jóvá hagyta a spanyolországi Candavillában a fájdalmas szűzanya iránti tiszteletet. A Hittanidi kasztérium hozzájárulását adta a Mérida Badajoz érseke által javasolt Nihil Obstát kihirdetéséhez a spanyolországi Candavilla kegyhelyen a fájdalmas szűzanya iránti tisztelettel kapcsolatban. Ezen a helyen két fiatal lánynak látomásai voltak a II. Világháború vége felé. A Hittani dikasztérium örömmel adja hozzájárulását José Rodríguez Carvalho, Mérida Badajoz érsekének, hogy kihirdesse a Nihil Obstát, magyarul semmi akadálya, nyilatkozatot, miszerint Candavilla kegyhelye, amely az egyszerűség, a szűkszavúság és mégis a nagy vallási odaadás gazdag történetének örököse, továbbra is felkínálja a hívőknek a belső béke, a vigasztalás és a megtérés helyét. A dikasztérium prefektusa Viktor Manuel Fernández bíboros ezt egy levélben fogalmazta meg, amelyet Ferenc pápa augusztus 22-én hagyott jóvá. Ez válaszol a spanyol érseknek az 1945-ös eseményekről szóló július 28-i levelére, amelyben leírja, hogy abban az évben két fiatal lánynak megjelent Szűz Mária a fájdalmas szűzanyaként a spanyolországi Candavillában, az Extremadúrában, a portugál határ közelében. A vatikáni dikasztérium által május 17-én közzétett iránymutatások szerint a Nihil Obstát elismeri a Szentlélek művének számos jelét, még akkor is, ha nem állapítják meg bizonyossággal a jelenség természetfelettiségének hitelességét. A lépés arra ösztönzi az egyházmegyei püspököt, hogy becsülje nagyra a lelkipásztori értéket, és segítse elő ennek a spirituális jelenségnek a terjedését, akár lehetséges zarándoklatok révén erre a szent helyre, míg a hívők felhatalmazást kapnak arra, hogy körültekintően csatlakozzanak. A candavillai fájdalmas szűzanya iránti áhítat a II. Világháború vége felé kezdődött, két lány, a 10 éves Marcelina Barroso Expoto és a 17 éves Afra Brigido Blanco spirituális élményeivel, akik egymástól függetlenül tapasztalták meg ezeket ugyanazon a helyen 1945 májusától kezdve. Marcelina elmondja, hogy először egy sötét alakzatot látott az égen. Máskor nyilvánvalóbbá vált, hogy ez a forma a fájdalmas szűzanya volt, egy fekete köpennyel, ami tele volt csillagokkal egy gesztenyefán. A látomáson túl a fiatal lány nagyon mély érzést is megélt, hogy a szűzanya megöleli és csókot ad a homlokára. Ez a mi asszonyunk közelségének és szeretettel teli jelenlétének megerősítése talán a legszebb üzenet, írta Fernández bíboros, a Hittani dikasztérium prefektusa. Annak ellenére, hogy a napok elteltével mind ő, mind Afra az alakot a fájdalmas szűzanyaként azonosították, ami a legszembetűnőbb a szűzanya jelenléte, amely vigasztalást, bátorítást és bizalmat kelt. Amikor a szűz megkéri Marcelinát, hogy térden állva sétáljon végig egy szakasz száraz, szúrós gesztenyeburkokon, töviseken és éles köveken, nem azért kéri, hogy szenvedést okozzon. Éppen ellenkezőleg. Azt kéri, hogy bízzon benne e kihívás láttán. Ne félj, semmi sem fog történni veled. Szűz Mária kérése, hogy bízzon a szeretetében, folytatta a prefektus bíboros, reményt adott ennek a szegény és szenvedő lánynak, valamint a méltóság érzésének tapasztalatát. Ez az egyszerű köpeny, amely nádból és fűből készült, amelyekkel a szűzanya védte a lány térdét, nem Szűz Mária gyengétségének gyönyörű kifejezése? Ugyanakkor, tette hozzá, ez a szép megtapasztalása volt, mert Szűz Mária ragyogó csillagképekkel körülvéve jelent meg, mint például azok, amelyeket éjszaka meg lehet csodálni a spanyolországi Extremadura kis falvai tiszta égboltján. Az állítólagos látomások után Fernández bíboros szerint a két lány diszkrét és észrevétlen életet élt,
amely során a jótékonysági tevékenységeknek szentelték magukat, különös tekintettel a betegek, az idősek és az árvák gondozására, ezáltal továbbadva azoknak, akik szenvednek, a szűzanya szeretetének édes vigasztalását, amelyet ők maguk is megtapasztaltak. Mindezen okok miatt Fernández bíboros azt írta Rodríguez Carvalho érseknek, semmi sem lehet kifogásolható ebben a gyönyörű ájtatosságban, amely ugyanazt az egyszerűséget jeleníti meg, amit a názáreti Máriában, áldott édesanyákban látunk. Sok pozitív aspektus jelzi, hogy ez a Szentlélek műve a sok zarándokban, akik Spanyolországból és Portugáliából eljönnek ide, a megtérésekben, a gyógyulásokban és más értékes jelekben ezen a helyen. A bíboros végül felidézte a 2020-as szentévet, amelyet Candavillában tartottak. A jubileumi évet akkor Merida Bajados érseke áldásként ismerte el az egyházmegye számára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Lóczi Tamás atya és a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai kedvenc verseikről beszélgetnek.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Szerdánként a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai és tanára beszélget a hitvalló adásában. Elmúlt alkalommal, mikor befejeztük a sarkalatos erényekről szóló sorozatunkat, akkor meghívtuk a tisztelt rádióhallgatókat arra, hogy tartsanak velünk a most következendő hetekben is, hiszen egy újabb sorozatként kedvenc verseinket hozzuk el önökhöz, és osztjuk meg egymással és önökkel is azt, hogy miért választottuk azt a verset, mit mond számunkra, lelkileg miért ad erőt, milyen élethelyzetben válik ez fontossá számunkra. Reméljük azt, hogy ez a talán egy kicsit a hittantól első hallásra elütő témakör legalább annyi épülésünkre fog szolgálni, lelkileg, szellemileg, kulturálisan, mint amikor valóban teológiai fejtegetéseket osztunk meg egymással. Sorozatunk elején Szögetki Sára osztja meg velünk kedvenc versét és ehhez fűződő gondolatait.
Ingrid Sjöcsrand, van hozzá közöd? Van hozzá közöd, mit csinálok? És hogy mit gondolok? Van hozzá közöm, mit csinálsz? És hogy mit gondolsz? Van közünk egymáshoz? Hozzám, hozzád, mindenkihez, aki véletlenül épp itt él, épp most, és akitől függ, hogy mi lesz a világból. Van közünk egymáshoz? Talán. Igen. Ez a költőnő, akinek fura hangzású a neve, svéd írónő, és ennek a kötetnek a címe az, hogy ami a szívedet nyomja. Néhány válogatott vers található benne, és ezek a versek akkor készültek, mikor a szerzőik már ugye felnőttek voltak, de mégis egy kicsit megpróbáltak úgy gyermekíveikre visszagondolni, és azok alapján emlékezni, hogy akkor gyerekként esetleg mit érezhettek, hogyan gondolkozhattak. Valójában azért választottam ezt a verset, mert rendkívül ilyen megfogott. Mikor gondolkoztam, hogy melyiket válasszam, édesanyám mondta azt, hogy melyik a kedvenc versed, ez olyan kérdés, mint hogy melyik a kedvenc gyereked. Tehát, hogy igazából én azt gondolom, hogy nincsen föltétlen olyan, csak olyan, ami most esetleg, most aktuálisan úgy érzi az ember, hogy közel áll hozzá. Ami legelőször eszembe jutott róla, az valójában az, hogy rengetegszer van, hogy mondjuk esetleg szomorúnak érezzük magunkat, vagy hogy nem jut eszünkbe, hogy kéne, vagy mit, hogyan kéne helyesen cselekedni. És például velem rengetegszer elő szokott fordulni, hogy oda jönnek hozzám mások, és megkérdezik, hogy tudunk-e valamit segíteni, mi a probléma, ugye, állandó visszatérő kérdés. És általában mi szokott rá lenni a reakció, ugye a felelet? Semmi. Na már most én azt gondolom, hogy ez az a mondat, ami szerintem egy legkétségbe esettebb válasz, főleg ugye a kérdezőnek, meg hát ugye magunknak is, mert itt senkinek sem lesz jobb azzal, hogyha én azt mondom, hogy semmi, hanem sokkal jobb, hogyha én elmondom, hogy mi a problémám, és igenis az nem feltétlenül kell, hogy az kérdező embernek a problémájává váljon, de igenis lehet köze hozzá, mert lehet, hogy már történt vele egy hasonló szituáció valamikor életében, és ezzel jó útra tud minket vezetni. Nem tudom, így első hangzásra mi volt az a gondolat esetleg, ami így megfogott benneteket ebben a versben?
Ez a vers engem arra a mondásra emlékeztet, hogy az emberek túl sok falat építenek és túl kevés hidat. Van között hozzá, mit csinálok? Mai világban ez teljesen abszurd dolog, sőt, mert hogyha valaki érdeklődik az iránt, hogy mit csinálunk, hajlamosak vagyunk elutasítóan felelni. Vagy amiatt, mert megszokás, vagy pedig amiatt, mert annyira belemerülünk a munkába, a feladatba, amit el kell, hogy végezzünk, hogy a másik ember személye szorul háttérbe. Most akkor újra kell értékelni, hogy akkor mi van miért. Az ember van a munkáért, vagy a munka az emberért, a feladat az emberért. Miért élünk? Mi az egyetlen egy értelme annak, hogy élhetünk? Isten szeretete és embertársaink szeretete. Babics gondolata volt az, hogy ő önmagában nem számít semmit. Az ő életének csak az adhat értelmet, hogyha a többi ember felé szeretetét kifejezheti, a többi ember szeretetében részesítheti. Nekem erről így elsőre ennyi, ami lejött, de ez úgy villámcsapásszerűen.
Nekem legelőször a vers címből az ugrott be, van hozzá közöd, hogy a Biblia első lapjain ehhez hasonló dolgot olvasunk, amikor Isten számon kéri Káinon azt, hogy hol van Ábel, a testvéred, és azt mondja, hogy hát őrzője vagyok én testvéremnek. Tehát onnantól kezdve, hogy a bűn megjelent a világon, az ősbűn, és ennek következményeként a rosszra való hajlam, akarat, onnantól kezdve hárítjuk azt a felelősséget, ami egymáshoz köt bennünket, mert szószoros értelemben néznénk, akkor mindannyian testvérek vagyunk, mindannyiunknak köze van a másikhoz. Az ilyenfajta kérdések, hogy van-e hozzá közöd, meg van-e közünk egymáshoz, az már mindig egyfajta megromlott világról tanúskodik számomra, ami ott az elején csúszott el egy kicsit.
Tetszik, ahogy a versben az író tágítja a szemléletünket és azt a kört, akihez szól. Először, mintha csak két ember beszélgetne egymással, vagy az egyik gondolkodna magáról és a másikról, és aztán pedig már azt mondja, hogy van közünk egymáshoz, hozzám, hozzád, mindenkihez, aki véletlenül épp itt él, épp most, és akitől függ, hogy mi lesz a világból. Az Istennek valamilyen terve volt azzal, hogy megismertet mindenkit más emberekkel. És ez a véletlenül, ez egy kicsit olyan ironikusan is hangzik itt nekem, hogy lehet véletlen az, hogy épp találkoztunk, hogy nekünk épp együtt van dolgunk, hogy van közös ügyünk, van-e közünk egymáshoz. Nem lehet ez véletlen, és hogy ha már adott egymásnak minket a Jóisten, akkor tudunk-e azzal valamit kezdeni? Oda tudunk-e fordulni egymáshoz? Meg tudjuk-e a közösségben élni és megtalálni az erőt? És hogy mit tudunk mi létrehozni? És talán tényleg tőlünk függ, hogy mi lesz a világból.
Nekem a vers címe tetszik nagyon, mivel mikor én hazamegyek az iskolából, vagy szerintem mindenki, a szülők rögtön azt kérdezik, hogy mi újság, mi történt ma az iskolába. És ez a válasz, hogy semmi, de két perc múlva pedig elmondom, hogy percre-percre a napomat, akkor először azt gondolom, hogy mi köze van ahhoz anyának, hogy én egész nap mit csináltam, neki is megvan a saját problémája, foglalkozzon azzal. Aztán elgondolkozok rajta, hogy ha volt olyan rendes, hogy megkérdezte, hogy mi újság van, akkor biztos érdekli, hogy mi történik velem, és akkor van köze hozzá mégis, hogy milyen az én életem, és hogy élem a mindennapjokat. És ezt baráti körben is sokszor tapasztalom, hogy ha valakinek valami problémája van, és megkérdezzük, hogy mi a baj, vagy segíthetünk-e valamiben, akkor ez a kérdés, hogy van között hozzá. És persze, hogy van, mert hogyha a barátomnak tartom, akkor persze, hogy azon gondolkozom, hogy úristen, mi történhetett vele, hogy szomorú, vagy ha boldog, akkor pedig ossza meg a másra is a boldogságát.
Thank you.
ilyen kérdés mögött van valódi érdeklődés, és mennyi a formalitás. A hétköznapokban, mondjuk a magyar nyelvben nem, de én 2 évet töltöttem Amerikában, összefort a köszönéssel, ahogy vagy, ugye, hogy hi, how are you Amerikában, és már ezt nem tekinti senki valódi érdeklődésnek, hanem egy ilyen sémának, amit hozzáteszünk, és legtöbb ember el is intézi azzal valóban, hogy kösz jól, vagy így meg úgy, és az is egy érdekes tapasztalat volt odakint, hogy a legrosszabb verzió erre nekik a not too bad, a nem túl rosszul, de ez már azt jelenti, hogy pocsék napja van az illetőnek. Tehát valahogy nem érzik úgy fontosnak, hogy megosszák azt, hogy konkrétan mi is van vele, csak egy ilyen foszlányt adnak a dolgokból, és többen meglepődtek és megfordultak, amikor én olyasmit mondtam, hogy nagyszerűen, great, vagy bármi más szót használtam, mert ez már nem volt azok közül, a 2-3 közül, amit illet vagy kötelező volt választani, és akkor kérdezték, hogy miért nagyszerűen, vagy miért olyan nagyon rosszul. És egy érdekes tapasztalat volt.
Ami még most eszembe jutott, hogy nem csak ugye, mint emberekkel, hanem például, mikor esténként az ember imádkozik, akkor azt gondolom, hogy azt azért teszi, mert valahol a lelkében a Jóisten megkérdezi, hogy na, mi történt veled? És hogyha mi igenis beszélgetünk vele, akkor azzal nem utasítjuk előt, hanem válaszolunk, és elmondjuk neki, mi volt a fájdalmunk, az örömünk az adott napban, és legfőképpen meg hálát adunk neki, ami történt, illetve tőle is tudunk segítséget kérni, elkövetkezendőkben utat mutasson nekünk.
Erről az egészről, amit most erre mondott, az jutott eszembe, hogy az első parancsolat, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, az első a 10-ből, ugye kivétkezik Isten imádása ellen, és ebben benne van az, hogy aki nem imádkozik rendszeresen. Ugye sokáig gondolkodtam ezen, hogy vajon miért, aztán elintéztem annyival, hogy biztos megvan erre a pontos teológiai megfogalmazás, amit én még nem ismerek, majd egyszer megtanulom, aztán majd azt fogom szó szerint idézgetni, de Sáro egy teljesen más irányból világította ezt meg, sokkal egyszerűbben, sokkal kézzelfoghatóbban. Amikor a Jóisten megkérdezi az embertől a lelkében, hogy na, mi történt veled, hogy vagy, akkor egy rettenetesen undok dolog, és egy rettenetesen hálátlan dolog erre úgy válaszolni, hogy kösz jól, vagy kösz sehogy, vagy esetleg figyelmen kívül hagyni a kérdést, mint ahogy ezt rengetegen megteszik, hogy nem imádkoznak. Még akkor sem, amikor érzik rá a késztetést, a hajlandóságot. És hát köszönöm szépen, Sára, sokat adtál ezzel.
Ez a vers valamiképpen magába rejti a zárkózottság és a nyitottságnak a kettősségét, hogy mennyire kell, mennyire szabad, mennyire jó a mai világban akár zárkózottnak, akár nyitottnak lenni. Egy legtöbbször azt tapasztaljuk, amikor utazunk mondjuk villamoson vagy buszon, hogy az emberek többsége még a tekintetét is elfordítja, hogyha szemkontaktust veszünk fel velük, mert támadásnak érzik. És emögött ez a mondat van, hogy mi között hozzám, és valahogy a rosszat feltételezzük. Nyilván emögött van sok rossz tapasztalat, leginkább az, hogy a hírek csak a rossz dolgokat juttatja el hozzánk, és pozitív példákat nem. Nekem számos nagyon-nagyon jó beszélgetésem született abból, főleg az 5 év egyetem alatt, amikor 5 órosszal zögykölöttem, Jászberényből Veszprémbe jobb esetbe, hogy ha nyitott volt az, aki mellett ültem a vonaton vagy a buszon, elkezdtünk beszélgetni, és nagyon szép életutakat ismertem meg gondolatokat, meg nagyon értékes embereket. Pedig ott is úgy indult, hogy először hát olyan kicsit kétkedve meg furcsán szemléltük egymást. Szóval félünk kitárulkozni, és biztos, hogy van egy kis keresztény okosság, amelyik azt tanítja, hogy nem is kell mindenkinek mindent, ugye nem szabad a disznók elé a gyöngyszemeket oda szórni, a Bibliában is van, de az is igaz, hogy a túlzott félelmeinkkel, meg zárkózottságunkkal nagyon sok nagyon értékes találkozástól fosztjuk meg magunkat sokszor.
Talán keresztényként felelősségünk is, és egy kicsit kötelességünk az evangéliumot, az örömhírt ilyen formában is közvetíteni az embereknek. Világon a keresztény embereknek kellene a legoptimistábbaknak, a legpozitívabban gondolkozóknak és a legboldogabbaknak lenni. Mert hogy a mindenki saját keresztjét nyilván cipeli, viszont azzal a tudattal élni, hogy minden negatívumnak is megvan az értelme, és Krisztus felvitte a keresztre a mi bűneinket és gyarlóságainkat és mindenféle negatív oldalát az életünknek, és képes a legrosszabb rosszból is kihozni valami nagyon-nagyon jót. Ez tényleg egy olyan lelki békével és nyugodtsággal kell, hogy eltöltsön minket, hogy ezt egyszerűen bűn megfosztani másoktól. Szóval ha azt látják rajtunk, hogy ilyen teszetosza életre nem való emberek vagyunk, akkor az nem lesz feltűnő és példa. Krisztus szeretetéből és örömhíréből táplálkozva mernünk kell odafordulni embertársainkhoz, mert van egymáshoz közünk.
És mert ezzel akár egy szebb napot is tudunk adni, főleg tavaly éltem meg azt, meg mostanában is, hogy volt, amikor úgy elég rossz kedvem volt, és mentem a folyosón, és valaki meglátta, hogy rossz kedvem van, és olyan apró kis figyelmességeket, visszajelzéseket, akár csak egy szó, egy kedves gesztus, olyan sokat segített és rendített a napomon, amelyből aztán volt, hogy akár egy hétig vagy egy hónapig éltem. Egy szó, egy mondat, és az olyan szinten kihatással volt rám, hogy még mai napig is, hogyha ezek a dolgok eszembe jutnak, hirtelennyiben jobb kedvem lesz. És tudom, hogy ezek nem véletlenül történnek meg velem.
Azok alapján, amit hallottunk, még egy bibliai dimenzió eszembe jutott, nem csak a Teremtés könyvénél hangzik el negatív értelemben Káin szájából, hogy nincs köze a testvéréhez, hanem amikor Jézus az utolsó ítéletről beszél, ott is azt mondja, hogy az lesz a mérce a mennyországra való bejutásra, hogy egy éhezőnek enni adtunk-e, szomjazónak inni adtunk-e, és így tovább. És ez mind-mind arról szól, hogy közöd volt-e másokhoz, hogy úgy éltél-e, hogy észrevetted a másiknak a szükségét, baját, vagy pedig elhárítottad azzal a belső mondattal, hogy nincs közöm hozzá. A szeretet az kockáztat, a szeretet vakmerő és nem latolgat. Nekem ezt is mondja ez a vers.
Szeretném megköszönni a szép és tartalmas gondolataitokat. Őszintén bevallom, ezt amikor én elolvastam először, tényleg csak ennyi volt, hogy nagyon megfogott, de nagyon mélyen még nem nagyon gondolkoztam el rajta, és most így segítettetek ebben nekem, hogy kicsit mélyebbről, vagy esetleg más úton, módon is megközelítsük. Zárásképpen még talán annyit, hogy benne van a versben, hogy és akitől függ, hogy mi lesz a világból. Az iskolában volt nemrég, hogy egy imatermet festettünk közösen, és a mintákat azt a kezeinkkel csináltuk rá, és gondolatban az fogalmazódott meg bennem, az az idézet, hogy összefonódó kezek tartják össze a világot, és hogy ha mindannyian képesek vagyunk együttműködni, hogyha mindegyikünknek lesz valakihez is egymáshoz köze, és közünk, akkor igenis össze fogjuk tudni tartani ezt a mai világot, amelyben élünk.
Köszönjük, Sára, hogy megosztottad velünk, főleg ilyen bátran elsőként a csoportból kedvenc versedet. Nekünk is sokat adott. Adásunk végén egy imádsággal fejezzük ki Isten iránti szeretetünket. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Laudetur Jesus Christus.
In aeternum amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Éjfél után az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora a Liceumi Krónika szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Zrinszky János, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójának előadását hallgathatják meg a teremtésvédelem fontosságáról. 3:05 Ekkor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben többek között szó lesz Szent István életpéldájáról, beszámolunk a Szerencsi Katolikus Középiskola felújításáról, a Magyar Méhészek Európai Beadványáról, Sárospataki turisztikai fejlesztésekről, dohányzás ellenes programról, rendőrségi toborzásról, és végül arról, hogy négylábú munkatársakat keres az adóhatóság. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra.
Hall tehát Izrael, és tartsd meg pontosan az Úr parancsait, hogy jól menjen sorod, és megsokasodjál azon a földön, amit az Úr megígért neked. Olvasom a Mózesi törvényben. Az ember azt mondja, igaz, jónak kell lennem, de azért csak józanul. Barátságosnak kell lennem, de azért csak mértékkel. Törődnöm kell mások javával, de csak annyira, amennyire megérdemli, és amennyiben saját érdekemnek megfelel. Az Isten ezzel szemben azt mondja, ezzel nem mész semmire. Valóban igazságos csak olyan kiinduló ponttól lehetsz, amely magasabban fekszik az igazságosságnál. Nem kerülheted el az igazságtalanságot, ha csupán a helyes mértéket akarod megtartani, hanem csak akkor, ha a szeretet erejéből cselekszel, amely nem méricskél, hanem ajándékoz és alkot. Csak akkor lesz lehetséges a valódi igazságosság. Ha csak akkor akarsz jó lenni, amikor jósággal találkozol, nem fogsz még ennek a jóságnak sem megfelelni. Téged maga az élő Isten szólított meg. A jó csak egyik neve annak, akinek lényegét senki ki nem fejezheti. Isten nem engedelmességet vár tőled a jóval szemben, hanem azt akarja, hogy vele, az élő Istennel kapcsolatban légy. Azt várja, hogy megpróbáld a dolgot a szeretettel és a szeretetből fakadó új élettel. Az igazi vallásosság élet az Istenből, minden nap új élet, örökös születés, örökös gyermekké válás, tényleges, igazi élet és nem valami ránk rakott elképzelés. A vallásosság a valódi létezés. A mi átalakulásunk művében az imának nagy szerepe van. Jézus színeváltozásánál is, míg ő imádkozott tanítványai előtt, tekintete elváltozott és fényes lett, egész személye még ruhái is ragyogóvá lettek. Az ima nem Istent változtatja meg, hanem az imádkozót. Urunk, a te szeretetedben sokasodjék néped, mert a világban a legtökéletesebb az ember, s az emberben a legtökéletesebb a lélek, a a lélekben a legtökéletesebb a szeretet, és a szeretetben a legtökéletesebb az Isten.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.